Csak a szüleiteket ismered, de titeket nem. Viszont biztos vagyok benne, hogy tudok mondani valamit rólatok, ami igaz. Kipróbáljuk? Ti gyerekek nagyon szerettek játszani. Eltaláltam? Hát persze könnyű dolgom van, mert a gyerekeknek a kedvenc tevékenysége, a hobbija az, hogy játszanak. Igaz? A felnőtteknek is van hobbija. Van kedvenc időtöltése. Van, aki horgászni szeret, vagy kirándulni, vagy könyvet olvasni. Nem kérem tőletek, hogy találjátok ki, hogy nekem mi a kedvenc időtöltésem, mert akkor lehet, hogy itt ülnék estig. Inkább megmutatok. Mert az én kedvenc időtöltésem a kőfestés. Tadám! Ide nézzetek, ilyen köveket festek szabad időmben. Hát legszívesebben egész nap festenék, reggeltől estig, de ilyen még soha nem volt. Bátorítalak benneteket, hogy ti is próbáljátok ki, mert szerintem ti sokkal szebbeket festetek, mint én. Nekem csak ilyen, de én ezt is szeretem csinálni. Egyik hálaadáskor elgondoltam, hogy az előző évben hány napon jutott nekem ez az öröm, hogy tudjak festeni. Nem mondom, nem egész nap, csak mondjuk egy-két órát. Visszagondoltam, hogy az előző évben hány napot is sikerült festenem. Összeszámoltam, és nagyon kevés az a szám. Na de először is megkérdezem tőletek, hány nap van egy évben? Ki tudja? Hú, te is mondd jó hangosan?
Igen, minden... 365.
365, jó válasz. Na ebből a 365 napból mit gondoltok, nekem hány nap sikerült a kedvenc időtöltésemnek hódolni? Na mondj egy számot.
5.
Hány?
5.
Hú, de nagyon jó, hát ez nagyon közel jár, de még mindig kevesebb. Na mondj egy másikat.
4.
Négy. Képzeljétek el, jól eltaláltam. Másodikra eltalálni, bravo, gratulálok. 4. 365 napból, ez nagyon sok. És nekem abból 4 napot sikerült festenem. Szerintetek szomorkodtam sokszor, hogy nem tudom mindig azt csinálni, amit szeretnék? Mit gondoltok?
Igen.
Ez jó gondolat. Ha nem ismernétek, akkor lehet, hogy akkor ez a helyes válasz, de én nem szomorkodtam. Eláruljam a titkomat, hogy miért nem? Tanultam egy kis dalocskát egy adventista orvostól. Elénekelem nektek. Nem szeretem, nem szeretem, rendben van, rendben van, de meg fogom csinálni, jól van így. Ugye milyen egyszerű ez a dalocska? De az agyunkba valami átkapcsol, és ettől még ahhoz is megjön a kedvünk, amit egyébként nem is szeretünk csinálni. Akkor most énekeljük el ezt együtt, de a szülők is segítsenek, jó?
Nem szeretem, nem szeretem, rendben van, rendben van, de meg fogom csinálni, meg fogom csinálni, jól van így, jól van így.
Ugye milyen egyszerű dalocska?
Mit gondoltok, Pál apostol ismerte ezt, ezt a dalocskát?
Biztos, hogy nem. De mégis
valami ilyesmire gondolt, amikor a Filippi belieknek írt levelében azt írta, figyeljétek csak, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mit gondoltok, ez a mindenre van erőm, ez azt jelenti, hogy minden jó dologra van erőm a Krisztusban.
Jaj, de szépen bólogatsz. Igen, nem csak ezt jelenti, hanem azt is jelenti a jó dologra, a kevésbé jó dologra, sőt a rossz dologra is van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mondjuk ezzel a dalocskával. Ha ezt énekled, akkor a Jóisten majd segít neked, hogy legyen hozzá kedved. Mondjuk el ezt az igét is, de először még tanítok nektek valamit. Brüsszelben, a gyülekezetben, a gyerekekkel mi így tanítottuk, hogy amikor elmondtuk az igeverset, utána, mintha a Bibliát kinyitnánk, és így mondtuk, hogy honnan való az idézet. Filippi 4.13. Na, akkor ezt majd a végén így együtt, jó? Meg az egész igeverset. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. Na, még egyszer. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. Amen. És tanítsátok meg azoknak a barátaitoknak is ezt a dal, akik most nincsenek itt, mert a csana miatt most ők ott vannak. Jó? Szép hetet kívánok!
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Emlékezetem szerint ez a második alkalom, hogy itt járunk köztetek. Évekkel ezelőtt volt az első, azóta még szebb lett itt a gyülekezet. De majdnem nem sikerült eljönni, nem akartuk reggel itt a tapasztalatok között elmondani. Van, aki tudják, hogy mi, hogy is fogalmazzak, mi a természetben élünk. Tehát amikor leesik a hó, csak egy pillanatképet szeretnék felvetíteni, hogy az autóval mi lementünk egy völgybe, és ott megálltunk, és utána az autó sofőr, mert oldal felé csúszott, ugye, hogyha állt a kerék, akkor oldal, mert előttünk már egy másik autó így elállta az utat, ez a Frankhegyen van, tehát ott nincs civilizáció, ott nem kotorják le a havat, úgyhogy gondoltuk, hogy hát a legközelebbi buszmegálló az 2 kilométernél kicsit odébb van, ha az autót meg ott hagyjuk, gondoltam magamban, akkor mindenkinek elálljuk az útját egész napra, tehát ez nem volt opció. Hát az opció az volt, hogy imádkozni lehetett, és azt imádkoztunk is, és minden baj nélkül Jóisten felhozott minket a hegy tetejére, és onnan át az erdőn keresztül egy civilizáltabb részre. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. És nem is késtünk nagyon sokat, csak talán 10 percet a bizonyságtételekről, vagy a tapasztalatok megosztásáról. Akik nem ismertek, hát többeket ismerünk, és most nagyon kellemes lesz itt biblia órát tartani, olyan, mintha a családi biblia óra lenne, mint hogyha egy ilyen baráti, családi, testvéri közösségben beszélgetnénk, és most én olyan hangvételt is fogok megütni, tehát nem egy prédikáció lesz, hanem annál picikét talán dialógusszerűbb is, hogyha úgy adódik. Mivel kevesen vagyunk, ezért belemegyek olyanokba is, ami mélyebb. Nyissuk ki János evangélium a 15. fejezetét, és egy olyan igeszakaszt választottam, amit mindenki ismer, de a legismertebb bibliai igéket is, hogyha az ember újra és újra meglátogatja, akkor a Szent Lélek vezetésével újabb és újabb felismerések jöhetnek elő belőle. János evangéliuma 15. fejezete. Ez pedig a szőlőtő példázata. Ha csak mondom is, talán, hogy becsuknám a Bibliát, akkor is fejből sokan el tudnátok mondani, hogy a következő versekben mi fog elhangzani. De vajon, hogyha felteszem a kérdést anélkül, hogy puskáznátok a Bibliából, hogy a szőlőtőkéről szóló példázatot mikor mondta el Jézus, akkor is olyan teljes biztonsággal tudnátok-e rá válaszolni, vagy sem? Hát magatokba úgy teszteljétek magatokat, hogy tudnátok-e rá válaszolni. A válasz most könnyű, mert itt van a Biblia előttünk. Ugye a felházból az utolsó vacsora, a lábmosás, és megyünk a Getsemáné kert felé. Tehát ez nem akármilyen, nem akármilyen pillanatban hangzott el. Este van már, és Jézus lassan kezd megterhelődni a bűneinkkel. És ebben a pillanatban is, ha ilyen szemmel nézzük, micsoda csodálatos szeretet van Jézusban, hogy egyetlen legfőbb indítéka, motivációja van, az pedig az, hogy a tanítványait megerősítse, a tanítványait felkészítse arra, hogyha már nem lesz velük, akkor is mit vár el tőlük. Ugye így kezdi, én vagyok, ez az első vers, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. És az embernek a szeme, legalábbis az enyém így könnyen elsiklathat az első vers felett, hogy hát ismerem, én vagyok a szőlőtő, az atyám a szőlőműves, de nem sokszor tettem fel azt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Mi az, hogy igazi szőlőtő? Jézus a legnagyobb tanító, és azt mondja, miközben mennek a Getsemáné felé, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Ha most egy kicsit elkezdeni gondolkozni rajta, hogy hát én hamis szőlőtőt nem ismerek. Vagy nem való. Egy szőlő, vagy nem szőlő. Olyan, hogy igaz szőlő, meg nem igaz szőlőtőke, az nem nagyon van. Tehát, hogy mit akar ezzel Jézus mondani? Mit akar ezzel Jézus mondani, hogy én vagyok az igazi szőlőtő? És az én atyám a szőlőműves. Kicsit megállok, hogy gondolkozzatok magatok, hogy ti mit válaszolnátok? Mi az, hogy igazi szőlőtő? Nem kell válaszolni, csak gondolkozzatok rajta. És a másik dolog az, hogy ha így elgondoljátok, hogy a tanítványokkal mennek a Getsemáné kert felé, én nem gondolom, hogy Jézus csak úgy minden apropó nélkül egyszer csak azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Akkor nem gondolnak, hogy a nagy tanító lenne. Maximum úgy fogalmazna, hogy én olyan vagyok, mint egy igazi szőlőtő. Mert hogyha csak így megyünk, akkor legalább így bevezetném, nem? Tehát most sétálunk egymás meg, és azt mondom, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, az atyám pedig a szőlőműves. Értjük, hogy mester vagy, értjük, hogy tanító vagy, de azért nem így kezdünk egy mondatot. De miért feszegetem ezt? Ezt azért feszegetem, mert amikor Ellen White-nál azt olvassuk, hogy a holdfényben egyszer csak megcsillant egy szőlő. Egy szőlő növény. És Jézus rámutatott, és elmondta, hogy kicsoda ő. Azt mondjuk, hogy hát jó, a próféta kicsit kiszínezi a történetet, kicsit közelebb hozza. De hogy milyen érdekes, hogy mivel nem azt mondja, hogy én olyan vagyok, mint a szőlőtő, hanem én vagyok az igazi szőlőtő, rámutat a szőlőre, egyből tudjuk, hogy ehhez magunkat. Hogy a nagy tanító hogyan illusztrál, hogyan mutatja be, hogyan köti a hétköznapi dolgozó legnagyobb tanításokat. Én vagyok az igazi szőlőtő, ez egy szőlő, de az igazi szőlőtő az én vagyok. De miért hasonlítja magát is egy szőlőtőkéhez? Miért nem mondja azt, hogy én olyan vagyok, mint egy cédrusfa? Olyan vagyok, mint egy tölgyfa? Olyan vagyok, mint egy pálmafa? Olyan vagyok, hogy a legnagyobb viharban is én az Istennel összeköttetésben vagyok, és mindennek ellen tudok állni. Én a Szentlélekkel teljesen betöltve vagyok. Én mindenben harmóniában vagyok az én atyámmal, és semmi nem árthat nekem mindaddig, amíg egyek vagyok az atyámmal. Hanem azt mondja, hogy én a szőlő vagyok. Hát aki... Én ugyan nem műveltem szőlőt, csak kétszer műveltem szőlőt gyerekkoromban. Nagyon utáltam, mikor apám mondta, hogy ki kell gazolni, ilyen homok dünék voltak. És egy 10 éves fiú ugye nem abban veli az örömét, hogy kimegy, és akkor a gazt veszi ki, és azt számolja, hogy még hány sor van hátra. Ugye? De így utólag visszanézve nagyon jót tett nekem. Nagyon, és mindenkinek nagyon jót tesz. A második pedig az volt, ez Csilla is megerősítette, amikor beköltöztünk Szilasligeten a házunkba, ott volt egy sor Otello szőlő, és ha jól emlékszem, de majd kivetesz, mert memoriád jobb, én nagyon ellene voltam, hogy azt írtsuk ki, hogy vegyünk ki. Ugye? Jól mondom, vagy rosszul emlékszem? Mindenesetre én így emlékszem, az a lényeg. De persze megbánok, mert a szőlő az egy értékes. De miért pont egy szőlőhöz hasonlítja magát? Ugye a szőlő az, aminek valamire támaszkodnia kell. Valamire kapaszkodnia kell. Legyen az egy fal, egy háznak a fala, legyen az valami drót, vagy kihelyezett ilyen karok, de a szőlő csak akkor tud növekedni, csak akkor, hogyha valamibe ezek a kacsait, vagy nem tudom, hogy csak belekapaszkodik, és úgy tud menni. Azt mondja Jézus, én vagyok az ember fia, én vagyok Jézus Krisztus, és a szőlőtő, ez az egyszerű növény, nagyon jól jelképez engem, mert azért tudok példaképetek lenni, mert mindig Istenbe kapaszkodom, az Atyába kapaszkodom. Értjük ezt a hasonlatot? Én vagyok a szőlőtő, aki nem tudok magamtól megtenni semmit sem. Együtt tudunk érezni Krisztussal, amikor azt mondjuk, hogy én semmit nem tudok megtenni magamtól. Ez nagyon emberi tapasztalat. De az Isten fia azt mondja, hogy én a szőlőtő vagyok, akinek bele kell kapaszkodnom az Atyámban. Most nem lapozunk vissza, de János 5. fejezetében azt írja, semmit sem cselekedhetek magamtól. Hát akkor ez hogy is van? Hát az istenségére fölvette az emberit. Akkor hogy mondhatja azt, hogy semmit sem cselekedhetem magamtól? Az ember és az isteni együtt van jelen benne, akkor hogy nem cselekedhet semmit sem magától? Annyira egyé vált velünk, hogy megüresítette magát az istenségétől. Az istenségét, ami az előretudást jelenti, a hatalmat jelenti, mondok valamit és úgy lesz, attól ő megüresítette magát, pedig örökké valóságtól fogva hozzá volt szokva ahhoz, hogyha mond valamit, az úgy van. Ugye jól gondolom ezt? Azt mondta, a sátán is tudta, az angyal is tudta, oda ment hozzá, azt mondta, hát Isten fia vagy, akkor mondta, hogy ez a kő, ez kenyér legyen, nekem ez nem lett volna kísértés, bármilyen éhes vagyok. Ugye? Jöhetett volna az Amsátán, éhes vagy Józsi, ott az akkő mond neki, hogy kenyér legyen, ha Isten fia vagy. Hát, ez egy könnyű kísértés. Jézusnak a legnehezebb kísértés volt. Az isteni természete, ami ott volt végig jelen az emberiben, ott volt, hogy ő a szenvedésen, az éhségen, egy szóval azért van, hogy csak segítsen. Ez az isteni természet, a segíteni a szenvedőn. De megüresítette magát az istenitől azért, hogy olyan legyen, mint mi vagyunk. Bennünk semmi isteni nincs. És Jézus eljött, és megüresítette magát az isteni hatalmától, az isteni előretudásától. Nem úgy volt, hogy ő azért tudta megmondani, hogy mi lesz valakivel, hogyha elmegy néhány kilométert, akkor majd találkozol ezzel, és jönnek, és mondják, mert ő mindent előre tudott. Az, hogyha kijelentette neki. Azt mondta egyszer, hogy a testvéreinek nem megyek föl veletek az ünnepre. Emlékeztek erre a kijelentésre? Mondta a testvérei, menjél, mutasd meg magad. Azt mondta, nem megyek föl erre az ünnepre. És mit olvastok a következő versbe? Másnap felment az ünnepre. Ezen gondolkoztatok? Hazudott? Mi történt itt? Aznap nem tudta. Nem tudta, hogy ő másnap fel fog menni az ünnepre. Amikor imádkozott az Atyához, az Atya mondta meg neki, mit fogsz te másnap tenni? Miért töltött el ő órákat az Atyával beszélgetve? Miért? Feltöltődött isteni, bocsánat, aki egy energiával, felülről rövő, és a jó cselekedetekben tudott járni végig. De példaképünk, ahogy a szőlő kapaszkodik, a jelképes szőlő kapaszkodik abba, aki egyedül meg tudja tartani, nekünk kapaszkodni kell az Istenbe. És kinek több, kinek kevesebb tapasztalata van arról, hogy Istenre várni, hogy Isten megmondja, hogy mit tegyem. Hogy Isten nyilvánvalóvá tegye, hogy azt a lépést kell megtenni, és nem másikat. És milyen jó, hogyha az embernek ilyen tapasztalata van. És mennyire elkeserítő, hogyha nincs, mert a hitet nem tudja erősíteni. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ugye azért is mondta ezt, és az egy vers is nagyon sokat lehet beszélni, azért is mondta, mert amikor a zsidók ránéztek egy szőlőre, akkor mire gondoltak a zsidók? A termésre, vagy én tovább megyek Ézsajásra, bocsánat, hogy ezt mondom, azt gondolták, hogy szép, zsíros hegyen plántáltam az én szőlőmet. és megápoltam, meggondoztam, és vártam, hogy gyümölcsöt teremjen. És tudjátok, mit mondtak a szidók? Mi vagyunk. A Jeruzsálem hegyére, ott minket plántált az Isten. Izrael az Istennek a szőlője. Ki mondja Izsás különben? Az Izrael szőlője, Jeruzsálem férfiai. Ez az Izrael szőlője. Amikor meglátták azt, és azt mondta az izraelita, nekem izraelitának kell lennem, nekem ehhez a néphez kell tartoznom, így vagyok a szőlőtőkének a része. Értjük, amit mondanak arra? Izrael az igazi szőlőtő, Izrael az Istennek a szőlőskertje. Ha én a szőlőskert része vagyok, akkor meg vagyok mentve. Ha én keresztény vagyok, ha én adventista vagyok, akkor meg vagyok mentve. Ez a gondolkodás volt. És azt mondja Jézus, nem. Az igazi szőlőtő nem Izrael. Az igazi szőlőtő nem a nép Izrael, az igazi szőlőtő az én vagyok. Hát ez jelent az igazi szőlőtő. És mi történt ezzel az igazi szőlőtőkével? Amikor eljött, érezték, hogy különleges, nem? Látták azt, hogy ez a szőlő, ez más, mint a többi. Jézus, ahogy járt, hát az ellenség is elmentek, hogy odavigyék a Sanhedrin elé, és akkor nem hozták. És mi történt? Hát ember még itt soha nem beszélt. Hát olyan, ez az ember, ez sugározza Istent. Hát leültünk és hallgattunk. Ez nem másképp. Ti is a tanítványi akartok lenni? Kérdezték a főpapok. Ugye? Tehát, hogy ilyen hatással volt. Olyan szőlő volt, hogy különleges volt. És mégis mit tettek ezzel a szőlővel? Megtaposták. És kipusztították. De az atya, és az én atyám az igazi szőlőműves, de az atya nem hagyta, hogy ennyiben maradjon a dolog, hanem feltámasztotta, és most értsük meg ennek a Jézusi beszédnek a mély értelmét, azt mondja, hogy feltámasztott engem az atya, és most egy falon kívül, a mennyei Jeruzsálemben van a mi szőlőtőnk, de ti vagytok a szőlőveszők. Azt akarja mondani, hogy Izrael a várt szőlőt megvetette és kiirtotta, de az atya feltámasztotta, és azt mondja, hogy és mi, mint szőlőveszők, ha kapcsolatban vagyunk vele, akkor a szőlőtőkéről származó gyümölcsök továbbra is a világban láthatóak lesznek. Ezt akarja mondani Jézus nekik. Én nem leszek veletek. Elmegyek, ugye előtte itt arról beszélnek előtte, hogy oda megy, tudjátok, hogy hova megyek. Viszlek az atyához. Készítek nektek helyet. Tudjátok az utat? És akkor Tamás, azt mondja Tamás, hogy hát, nem tudjuk az utat, mutasd meg, aki látott engem, látta az atyát, végig arra készíti fel őket, minket, hogy nem vagyok veletek testileg, fizikailag, de meg akarlak benneteket tanítani arra, hogy hogyan tudtok kapcsolatban lenni az igazi szőlőtővel. Az igazi szőlőtővel. Ez a mondani való végig, a 11. 15. fejezet. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. És most akkor olvassuk tovább. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Amikor ezt olvastam, akkor én azt hittem eddig, hogy a keresztényt azt úgy beültetik az isteni szőlőbe. Nem tudom, hogy fejezted, nem vagyok jó mezőgazdasági ilyen szakkifejezésekkel, de hogy a szőlőveszőt, ami én vagyok, ez a pogány, ahogy Pál apostol mondja, vagy nem tudom, ez a vadhajtás, azt szépen beoltják a szőlőt, és akkor elkezd majd teremni gyümölcsöt. És ha nem, akkor megy a tűzre. De itt nem olva, itt azt mondom, hogy minden szőlőveszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Lehet, hogy meg fogtok kövezni, de én azt gondolom, hogy minden teremtmény arra kapja az életet, hogy gyümölcsöt teremjen. Nem kell beültetni. Ha az Istennek az életadó ereje nem lenne benne, ha a Szentlélek nem dolgozna érte az első perctől kezdve, akkor nem élhetne egyáltalán. Tehát nem arról van szó, hogy ha keresztelik, akkor beoltatnak engem oda. Jó, az is igaz, csak az egy másik tanítás, hogy amikor megváltozik a mindsetem, amikor megváltozik a gondolkodásom, akkor miképpen ez a vadhajtás beteszik a szőbe, új életerő van bennem, új motivációk vannak bennem, de az egy másik tanítás. Itt most arról szól a történet, hogy neked, téged Isten azért hívott életre, engem is, mert célja van veled itt a világban, amit egyedül csak te tudsz elvégezni. Ez milyen hatalmas dolog, nem? Hogy a teremtő Isten azt mondja neked egyenként, itt nincsen csoportos történet, azt mondja neked egyenként, nekem veled olyan személyes célom van, azért tettelek ide Magyarországra, azért tettelek ide Újpestre, azért tettelek ide a 21. 20. század fordulóján, mert veled van egy olyan munka, amit csak te tudsz elvégezni. Valakinek pont erre a mosolyra, erre a szemkontaktusra, erre a cselekedetre, ami belőled jön, senki más, csak úgy tudok megmenteni valaki mást. Rád bíztam. Maga a teremtő Isten megbizatással teremtett bennünket. Mert onnan is tudjuk, hogy ugye az angyalok egyharmada nem azt csinálja, amit kéne csinálni. És az Istennek a terve nem szenvedhet csorbát. Valakik majd átveszik a helyüket. Az emberek. Mi? Ezzel egyet tudtok érteni? Akkor bólogassatok. Tehát, hogyha én az Isten megismerem, akkor nekem nem lehetnek, vagy nagyon nehezen lehetnek depressziós vagy öngyilkossági gondolataim, mert tudom, hogy az Isten valamit rám bízott, és nem adja fel. És nem adja fel. Az biztos, hogy valamennyien elmondhatjuk, hogy mi abból a tervből már kiléptünk nagyon sokszor. És még ki is fogunk lépni nagyon sokszor. És az Isten mégsem adja föl. Különben ezeket is sajnos ő látta, és betervezte. Egy ilyen, csak egy kis példát hagy mondjak, hogy mai fejemmel a távoli párhuzam lesz, mai fejemmel a Jézus Krisztus Superstar című rockoperát már nem nézném meg 4-szer. És nem ajánlanám evangelizációs célokra sem. Ugye? Ez lehet, hogy más valaki másképpen gondolja, és ezt tiszteletben tartom. Én nem ajánlanám, és nem is. De amikor én a katonaságnál az egyik református lelkész fiától azt hallottam, hogy holnap fogják játszani a vetítésen a Jézus Krisztus Superstar című rockoperát, ahol Júdásnak a belépéjén majd fel fog jönni az, hogy my mind is clear, now végre minden kitisztult, és mindent értek, és majd akkor figyelj. És akkor az engem, addig is voltak, az a hatásot megérintett. És közelebb kerültem Istenhez. De miért mondom ezt? Tehát még annak a fiúnak is megvolt a szerepe az életemben. Ő teljesen tiszta lelkiismerettel, meggyőződéssel ajánlotta nekem, hogy nézzük meg a rockoperát együtt, és megnéztük, és pozitív hatással volt rám. Erre valaki ezt mondja, akkor mégiscsak kell a rockopera. De hogyha a tudásod nagyobb, akkor... Tehát azt hagyjátok, ha a kisebb tudás volt a ti. Jobb. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy ez legyen nekünk bátorító, nagyon bátorító, hogy Istennek személyes terve van az életemben. És ezt a személyes tervet betölteni, gondoljátok el, micsoda nagyszerű dolog. Van annál nagyobb dolog? Megtudni azt, hogy mi az Istennek terve velem. Persze egységes, hogy embereket mentsünk. Hogy a családomat mentsem, hogy a munkatársaimat mentsem, hogy bárki, akivel talál, hogy Isten tükrözzen vissza. De úgy, ahogyan azt csak én tudom, és senki más. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemet, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Hát ez az, ami meg szokott engem próbálni. Ez a második mondat. Hogy mindaz, aki gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Nem elég? Értetek, mit akarok mondani ezzel? És most ezért rossz kérdést teszek föl. Ha már a jó úton vagyok és gyümölcsöt termek, akkor minek kell engem tisztogatni? Minek kell belém vágni? Minek kell lemetszeni a sal? Az fáj. Miért teszi ezt Isten, hogyha már egyszer gyümölcs? Miért akarja, hogy még több gyümölcsöt teremjek? Még több gyümölcsöt teremjek? Semmi sem elég? Bocsánat. Ezt nem tiszteltenül mondom. De van be, de akarom érteni. Hogy miért nem elég, hogy gyümölcsöt teremnek? Azért nem elég, mert nincs megállás. Nem azért nincs megállás, mert Isten azt akarja, hogy fejlődjünk állandóan, ő is azt akarja, hanem a szeretet törvénye olyan, hogy nem tudsz megállni. Lehetetlen. És az Isten meg akarja mutatni azt, hogy mit tud belőled kihozni. Hogy mit tud belőled. És ugye az elősorításban azt mondja, hogy kicsoda ez a szőlőműves? Kicsoda az, aki ott metszeget? Az maga az Atya. Maga az Atya, aki annyira szeret, hogy elküldte a fiát, hogy a borzalmas halált értem meghalljon. Ezért a képzelni, ma olvastam reggel csak, hogy kicsit hogy az ember több, mindenki, de szerintem a prédikátor különösen reggel fogad, és olvasnak egy-két olyan részt, ami lelkileg spanolja őket, nem tudom, ez rossz szó, de feltölti őket. És én azt olvastam bizony, hogy 3 órán keresztül Krisztus agonizált a kereszten. Úgyhogy nem takarta be a sötétség. Gondoljátok el. Hanem minden gúnyolódó szem előtt, teljesen mesztelenül, szétkorbácsolva, fenn a kereszten függve, az agonizáció azt jelenti, hogy a halál küzdelmét vívta, hogy próbálta felnyomni magát, hogy levegőt kapjon. És az fájt neki. Gondoljátok el. És semmi jelzés nem volt arra, hogy el van fogadva. És akkor utána, de nem is azért mondtam, utána vesző, és azt írja Ellen White, de a végső szenvedésének a pillanataiban az Atya olyan sötétséggel bojtotta be a keresztet, hogy ne legyen tanul senki. Senki legyen tanul annak a szenvedésnek. Ezt értem tette. Ott a kereszten azt a fájdalmat, amit átélt, az a magára hagyatottság, az a belső totális, nem lehet szavakat rá fejezni, akkor az Atya is úgy gondolta, hogy ezt elfedem a szemlélők elől. Ezt elfedem. És már csak ő és a fia. Csak ketten. Gondoljátok el. És ezt nem azért, hogy azt én miattam. Én miattam. Egyedül én miattam. És ez az az atya, aki annyira szeretett engem, hogy hagyta, én, mint apa, vagy akárki, nem is kell az apának, még csak látni, hogy akit szeretsz, az ott a szenvedések mélyét viseli el, a teljességét. És ez az Atya az, aki azt mondja Jézus, az én Atyám, a szőlőműves. Az én Atyám. És most akkor egy nagy fordulat következik. Ezt megértve azt mondja Jakab apostol, és mindjárt össze fogjátok kötni a pontokat, teljes örömnek tartsátok azt, amikor az Atya tisztogatja a szőlőket. Kicsit lefordítom, de ez történik, ugye? Amikor teljes örömnek tartsátok azt, hogy különféle próbákba kerültök, régiesen különböző kísértésekbe estek, különböző próbákba vagytok, teljes örömnek tartsátok. Tehát ne azon morfondírozál, Józsi, hogy miért kell még több gyümölcsöt teremni? Nem volt elég, hogy ebben most megálltam, most akkor itt álljunk meg, és aludjunk el, és legyen a föltámadás, hanem megyünk tovább, és tovább, és tovább. Hanem megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen, és pontosan kiszámolja azt, hogy mi az a próba, ami nekem még pont a fejlődésemhez vezet. És soha nem enged olyan próbába, amiben nem lehet megállni. Van, aki azt gondolja, hogy ez már túl van rajtam, azért estem bűnbe, mert ebben már én nem tudok megállni. Van ilyen? Gondolhatod? Hát ez már túl sok volt. Csilla gondolhatja, hogy hát jó, most már Józsit már nem lehet elviselni. Tehát ez már több, ez már nagyobb próba volt. Itt most bocsánat, tényleg elvesztettem a türelmemet, megmondtam neki, hogy most már akkor kicsit csendesedjen, és igazam volt, mert ez már több volt a szeretjük egymást nyilván, tehát nem. És mind a ketten tudjuk, hogy nincs ilyen. Nem enged feljebb kísérteni, mint sem elviselhetném. És hogyha elbukok benne, akkor újra hozza. Mert nem engedi, mint az ezüst tisztogató, nem engedi, hogy ott maradjon. Mi az? Azért, mert a másikra jellemző valami, ami bosszant engem, és akkor van jogom bosszankodni? Nincs. Azt várja az Úristen, hogy az a bosszankodás eltűnjön. És menjek még följebb, és még följebb, és még följebb. Azt kérdezte egy munkatársam, egy nagyon kedves katolikus keresztény asszony, és mondta, Józsi, abban nincs igazad, nagyon sok mindent értek, tudom, hogy a Biblia, de abban nincs igazat, hogy az embernek nincs megengedve, hogy haragudjon. Tehát ha te ismernéd a lányomat, 10 éves, biztos vagy benne, hogy a Jóisten azt nekem, mint anyának megengedi, hogy miért haragszom a lánya. Utána persze megnyugszom, és utána szeretjük egymást, de az nem bűn. Az érzés az jön, és az nem bűn. Hát persze, ott válaszolni kellett neki. Mondtam neki, hogy szerintem azt akarja, hogy egyre türelmesebb legyél. És eljön egy olyan pont, amikor a kislányod azt fogja tapasztalni, hogy bár ő azt gondolja, hogy most aztán tényleg kiborult a bili, és már kéne, hogy de te mégis türelmesen fogsz rá reagálni. És az én atyám a szőlőműves, és megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. És most megyek a 4. versre. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak akkor, ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Megfigyeltetek, hogy Jézus nem mondja a tanítványoknak azt, hogy teremjetek gyümölcsöket. Olvassuk el még egyszer a verseket? Olvassuk el? Nem mondja. Azt mondja, hogy amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ugye ez volt a második vers. Elmondja a törvényszerűséget. Hogy aki gyümölcstermő, keresztény, azt még fejebb viszi a keresztény fejlődésben, hogy még több gyümölcsöt teremjen, még boldogabb legyen. És az Isten még jobban dicsőítse. Nem mondja, hogy teremjetek gyümölcsöt. Aztán folytatja, hogy az atya a szőlőműves, és azt mondja, hogy maradjatok én bennem, ha bennem maradtok, akkor sok gyümölcsöt tudtok teremni. Nincs felszólítás. Mi a felszólítás? Így kérdezem.
Maradjatok.
Hoppá. Bizonyám. Tehát itt a szőlőtőkésről, meg a gyümölcsérésről van szó, és a felszólító mondat úgy hangzik, maradjatok én bennem. Akkor majd fogtok gyümölcsöt teremni. Ez ugye elgondolkodtató, nem? A kereszténynek nem az a célja, hogy gyümölcsöt teremjen, értsétek helyesen, a kereszténynek az a célja, hogy Jézusban maradjon. A kereszténynek nem az a célja, hogy óvatosan kell fogalmazni, mert látják a ti cselekedeteitek, és dicsőítik a mennyei atyát. Látjátok a gyümölcseiteket, és akkor látják, hogy ti keresztények vagytok. A gyümölcsökről lehet megismerni, hogy keresztények vagytok. Ez mind-mind igaz. De a keresztény életnek a célja az nem a gyümölcstermés, az a következménye. Az a következménye. Ha te a gyümölcsökre koncentrálsz, akkor rossz felén ülsz a lónak. Neked arra kell koncentrálni, hogy Krisztusban maradjunk. És most, mivel családban vagyunk, beszélgessünk őszintén. Ha most azt mondja a szószékben valaki nektek, hogy maradjatok Krisztusban, ez a tanácsom. Amen. De ez igaz, nem? Akkor azt mondjátok, hogy jó fej ez a Józsi, igazat mondott, de nem sokat segített. Annyit segített, hogy nem a gyümölcsökre kell koncentrálni, annyit segített, hogy végül is az atya sohasem terhel minket túl, annyit segített, hogy nem Izrael az igazi szőlőtő, hanem maga Jézus Krisztus, annyit segített, hogy Jézus bár a bennben van, de mégis kapcsolatban lehetünk vele, hogyha ugyanaz az életerő van bennünk, ami ő benne van, és akkor gyümölcsöket termünk. De amikor elérkezett a legfontosabb kérdéshez, azt is megmondta, hogy az a fontos, hogy maradjunk Krisztusban, és itt bezárta a Bibliát, és azt mondta, amen, és mindenki maradjon Krisztusban, és majd akkor találkozunk jövő szombaton. Ez is lehetne egy prédikáció, és nem lenne rossz, mert csupa igaz van benne. És én legszívesebben be is fejezném itt, mert ez a legnehezebb kérdés. Hát, és feszegessük az igét, hasonlassuk. Mit jelent az, hogy maradjunk Krisztusban? Hát ezt az én öcsémtől, akit nagyon tisztelek, és nagyon komoly lelki, vallásos életet él, el tudnám fogadni, mert van egy kis spiritualitás az ő iskolájukban. Tehát ő azt mondja nekem, hogy bátyuska, az a fontos, hogy maradjál Krisztusban. És ezt így pont, de nem fejtenék ki jobban. Akkor úgy elfogadnám, hogy hát jó, nem segítettél sokat. Hogyan lehet Krisztusban maradni? Nem? Ez élethalál kérdés, nem? Azt mondta, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Legyetek én bennem, én meg ti bennetek, amint én vagyok az atyámban, és az atya én bennem. Ez már ilyen görög filozófia. Ugye? Hogy lehet Krisztusban lenni? Most olvassuk végig, hát ha segít. Nem ígérem, csak hát ha segít. Én is most keresem a választ felét. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, másodszor elmondja, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, harmadszor mondja, ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem nem maradtok, negyedszer mondja, ez már majdnem olyan, mint amikor a férjeknek azt mondja, szeressétek a ti feleségeiteket. Szeressétek a ti feleségeiteket. Szeressétek a ti feleségeiteket. Tudjátok, hányszor mondja el? Nyolcszor. Minek? Hát nem vagyok értelmi folytékos. De az vagy. De az vagy. Te nem tudod, mit jelent az, hogy szeretni a feleségedet. Te még mindig nem tudod, hogy a feleség arra válik, hogy szeressék. Még mindig nem tudod. Már ébredtél neki házat. Már vettél neki szép ruhát. Sejtettél gyermeket nevelni, de még mindig nem tudod, mit jelent az, hogy szeretni egy feleséget. Ezért mondja Pál. A nők azok sokkal jobbak intellektuálisak. Neki csak kétszer mondják el. Pál apostol, tiszteljétek. Tiszteljétek a ti férjét. Ugye? Vagy lehet, hogy rosszabb a véleményetek magatokról, de a Biblia szerint a nők azok könnyebben megértik, amit mondanak nekik. Mi férfiak nem így vagyunk. De várjunk azért, itt vagyunk a szőlőtőke fejezetben. Maradjatok én bennem. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, és én is úgy szeretett titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatot, és megmaradtam az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Összeállt a kép? Hétszer? Hétszer mondja el, miközben a Getsemáné felé mennek. Az a tanításom nektek, ha keresztények akartok lenni, hogy maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem. De biztos mást is megfigyeltetek. Hogyan fejti meg Jézus, hogy mit jelent az, hogy maradjatok én bennem?
Azt kell csinálni, amit ő
mond. Tartsatok meg a parancsolataimat. De nagyot ugrottál, de értem. Szerintem a következődés ez tökéletes. Különben kihagytam a harmadik verset. De valaki észrevette. A harmadik vers azt mondja, ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Itt van a harmadik vers. Aztán azt mondja, ha az én parancsolatomat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megmaradtam az én atyám szeretetében, ezeket beszéltem néktek. Tehát azt mondja Krisztus, hogy a megmaradni Krisztusban, Jézusban, azt úgy lehet lefordítani, hogy táplálkozni kell azzal, amit ő mondott. Ez ilyen egyszerű? Semmiféle spiritizmus nincsen benne? Ugye? Elküldöm majd a szent lelket, hozzátok, miért küldöm el? Hogy eszetekbe jusson, és megtanítsam, amiket én beszéltem nektek. Így tudtok bennem maradni. Én vagyok az a manna, aki az égből száll alá, amit enni kell minden nap. Frissen, mert másnapra megrohad. Ugye? Azt a tanítást mondja Krisztus, akár tetszik nekünk, akár nem, hogy úgy lehet Krisztusban maradni, hogyha az ő életéről szóló beszámolón gondolkodom, elmélkedem. Hogy miközben vezetek, vagy miközben megyek a közérbe, közben a gondolataim olyan dolgokon járnak, ami Krisztussal kapcsolatos. Mindegy, hogy a Földön vagyok, mert mennyei témákkal vagyok elfoglalva. Teljesen mindegy. Azért, hogy mindegy egy szempillantás alatt minket át... Mi a szó? Mi a kifejező? Átváltozunk egy szempillantás alatt. Azért tudunk átváltozni egy szempillantás alatt, mert az agyunk nem fog átváltozni. Jó, a finom szövete igen, tehát nem, ez a, nem ilyen sejtekből fog állni, de amiről gondolkodik, az nem fog, egy szempillantással táblázol, és folytatjuk ott a gondolatmenetet, ahol, amikor még a rothadó, romlandó testben voltunk. Nem lesz különbség. Tehát ne várd azt, hogy majd elalszol a sírba, és akkor, amikor földesz, akkor más gondolataid lesznek. Eddig nem Krisztusról gondolkodtál, de hát majd azért kell föltámadni, hogy akkor már Krisztusról fogom gondolkodni. Eddig nem Krisztusról gondolkodtam, de majd, hogyha jön és egy szempillantás alatt átváltoztat, akkor majd arra fog gondolkodni. Nem. Nem. Amiket beszéltem nektek, az az én testem, az kell, hogy egyétek. Az is ilyen misztikus, egyétek az én testemet. Legyetek én bennem. És hát, hogy segítsek, hogyan kell akkor Krisztusról elmélkedni? Hogy milyen Krisztust vizionáltok? Hogy ő neki hogy telt el egy napja? Én egy olyan Krisztust látok, aki elindul, és amerre csak jár, jót tesz. Józsi, te ilyen vagy? Vagy kérdezd meg, tedd be a magad nevét. Amikor amerre csak jár, azon gondolkodik, hogy annak az ember, akivel kapcsolatba kerül, azzal hogyan tud valami jót tenni. Téged ez motivál? Akkor jó. Akkor az nagyon-nagyon jó, hogyha ez motivál. Az nagyon-nagyon jó. De ha csak ez fog motiválni, hogy a másik emberrel jót tegyél, az garantálom, hogy kevés lesz. Tudod, mi lesz kevés? Mert elfogysz. Kiürülsz. Krisztus is. Állandóan töltődni kell. Beszélgetni kell vele. Biztos ti is szoktátok Ellen White-nak a Jézus Életek című könyvét olvasni. Hiába olvastad ki már x-szer. Újra. Itt csak megint egy pillanatra megállok, hogy milyen kegyelmes az Isten hozzánk utolsó generációhoz, nem? Az előző generációk, azok a Bibliát kapták, ez a 800 meg 400 oldal, ez van nekik. Nekik nem is, bocsánat, az Ószövetség van még kevesebb, az a néhány könyv. Az Ószövetség könyv, és azt így olvasgathatták. Nekünk, az utolsó generációnak egy próféta jött, tehát most úgy gondoljatok Ellen White-ra, mint Ézsajásra. Én nem viccelek. Úgy gondoljatok Ellen White-ra, mint Illésre. Nem viccelek. Fel tudjuk azt fogni, hogy egy prófétát küldött az Úr az utolsó generációnak, hogy leírjon nekünk 5000 oldalt, és most azt halljuk, amit az ősatyák csináltak, hogy hát ezt a prófétát ketté fűrészeljük, ezt üldözni kell. Ugyanezt történik Ellen White-tal, pedig most vagyunk, 2018-ban. Nem is biztos, hogy próféta volt. Nem is biztos, értedek, amit mondani akarok? A mi generációnk megismétli ugyanazt, mint a zsidó generációja, amit a prófétákkal tette. Isten elküldött egy prófétát nekünk. Ez egyszerűen olyan örömmel tölt, de fel sem tudom fogni. És a White iratokat olvasva, te egy prófétának a kinyilatkoztatásait olvasod. Egy próféta kinyilatkoztatás, és mai magyar modern nyelven lefordítva, mit egyél, hogyan neveld a gyerekeidet, hogyan öltözködjél, milyen zenét hallgassál, és a többi. Rejkelezés nélkül. És én mindig azt mondom, mert mi annyira fogyatékosak vagyunk, ez a generáció, én vagyok az első, akinek már nem volt elég ez a nagy világosság, hanem kellett egy rávezető fény, ami megmagyarázza. Amikor elolvasod János evangéliumát, hogy valamelyik részt, hogy Jézus mi történik ott 8 versben, vagy ezt a szőlőtőké, olvassátok el, hogy nem is tudom, melyik fejezetben van benne, minden, mert eszembe fog jutni, talán, amikor ezt a 8 verset olvassátok Ellen White-tól 16 oldalt erről. Megfejti. Megmutatja, megmagyarázza, mert lelkileg eltompultunk. Ilyen hatalmas ajándékunk van. Ha reggelente ezt elolvasod, és utána napközben erről gondolkozol, akkor te Krisztusban vagy. És olyan változások történnek veled, amit csak az Istennek az igéje tud benned elvégezni. És nincs semmiféle varázslat. Semmiféle varázslat nincsen. És ha eddig, vagy kihagytad most, vagy eddig nem tartottál reggelente a feleségeddel reggeli állítatot, akkor kezd el holnap. Vagy ha nem tart a házasság, akkor te magad kezd el. Vagy ha befejezted, akkor kezd el újra. Ha kihagytál a napokat vagy heteket, nem baj, kezd el újra. És nehezen fog menni. De óriási erő van benne. Óriási erő van benne. Dániel a példaképünk. Egyesek azt mondják, hogy az igazi fordítás szerint nem háromszor nyitotta ki az ablakot Jeruzsálem felé, hanem a előírt rituálisokon túl még háromszor. Hallottam ilyen interpretációt. Meg volt adva, hogy hányszor kell egy zsidónak nyitni az ablakot, meg imádkozni Jeruzsálem felé, és ez a miniszterelnök még plusz háromszor, mert érezte, hogy mennyire kell, de hogyha csak háromszor, akkor is óriási példa nekünk, nem? Akkor is óriási példa nekünk. Reggel sikerül? Este sikerül? A munkáján napközben sikerül? Maradjatok én bennem, és sok gyümölcsöt fogtok teremni. Ha az én parancsomat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradtok az ő szeretetében. És most az utolsó versét befejezem. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök teljes legyen. Akkor itt megint van egy váltás. Azt mondja Krisztus, a parancsolatodat megtartani, a beszédemmel foglalkozni, az igével és a proféta kijelentéseivel foglalkozni, az örömet fog okozni. Így van ez? Hát próbáljátok ki, vagy már kipróbáltátok. Én elismerem, megvalom, itt megakulpázok. Van olyan lelki állapot, amikor szívesebben, szószékről mondom ezt, szívesebben nézek meg egy videóton meccset, mint hogy kinyissam a Bibliát. Itt tartok, gyarló ember vagyok. De tudom, hogy ettől az Isten el tud vinni. Mert volt itt, amikor még ennél borzasztóbb dolgokat csináltam. És már nem kívánom ezeket a dolgokat. Nem akarom csinálni ezeket a dolgokat. És ez minden embernél így van. Ami mögöttünk van, azt el kell felejteni. Ma kezd el azt, amit ebben az igében megértettél. Délután majd kicsit folytatni fogjuk azt, hogy mit jelent az közelebbről megnézni, hogy maradjunk Krisztusban, az igazi szőlőtőkében, és így tudjunk gyümölcsöt teremni. És én azt kívánom mindenkinek, hogy Krisztusban maradva minél több gyümölcsöt teremjünk, hogy lássák az emberek azt, hogy mi valakik mások vagyunk, mi valami olyannal rendelkezünk, amit ők is szeretnének, hogyha megkaphatnának. Amen. Megvallani a mi tehetetlenségünket, a mi teljes rád szorultságunkat. Köszönjük, hogy te nem hagytál bennünket magunkra,
hanem csodálatos szeretettel elküldted a te fiadat, hogy helyettünk tökéletes ember életet éljen, hogy minden próbában tökéletesen megálljon, és hogy végtelen gyümölcsöt teremjen. És azért, hogy ezt az életet nekünk ajándékozva magára vegye a mi bűnös életünket, és felvigye a keresztfára, hogy helyettünk meghaljon, hogy mi az ő életével örök életet nyerhessünk. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy a sötétségben a te ígéd által fény gyújtasz nekünk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan lassúak vagyunk az értésre, és olyan szándéktalanok arra, hogy ezt az egyszerű receptet kövessük, amit te a lelkünkre kötöttél, a Getsemánékert felé is, hogy te veled, a te ígéddel, a te életeddel, a te csodálatos jellemed tanulmányozásával gyümölcstermőkké válhassunk. Mindennyiünk szívében benne van ez a vágy. Segíts nekünk, hogy az ellenség ne tudja azt elérni, hogy magunkra tekintsünk, hanem te rád nézzünk fel, hogy fénysugarat kapjunk, szent lelkednek az állását kapjunk, és így tudjunk próbából próbába, örömmel, győzelemről győzelemre jutni. Áld meg a gyermekeinket, az itt lévő fiatalokat, hogy kora gyermekkortól kezdve neked szenteljék az életüket, és ne tegyenek varga betűket, hogy határozzák el, hogy ők hallgatnak az ő szüleikre, és hogy keresztények akarjanak lenni, tanácsot kérve, és később hatalmas példái legyenek a keresztény életnek, és részesé lehessünk valamennyien a 144 ezernek, mert közel vagy. Itt van a te jöveteled. Jézus nevében köszönjük, hogy ilyen testvéri közösségben lehetünk. Tárd meg a mai nap minden percét, az együttlétünket, a beszélgetéseinket. Köszönjük, hogy ilyen lehetőséget adsz nekünk. Örvendezünk ebben. Jézus úr nevéért. Amen.